Köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon, ami bibliaiskolai sorozatunk első alkalmán. Akik itt vagyunk, a Biblióra alkalmain is részt vettünk eddig, most így kedd esténként a Biblióra egy kicsit más formában folytatódik, bibliaiskola formájában, amikor egy-egy előadás hangzik el, és aztán beszélgetünk az adott témáról. Terített asztal mellett mindenki hozott magával egy kis apróságot, és megosztjuk egymással így a süteményt, az almát, a teát, de ennél több az, hogy Isten igéje körül gyűlhetünk össze, az Isten igéje által kapott felismeréseinket is megoszthatjuk egymással. Ahogy a bibliaiskola hirdető lapján olvastuk az igét, a Timóteushoz írott levélből, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. A bibliaiskola célja valóban az, hogy épüljünk a hitben, az Isten ismeretében növekedjünk. Akik már olvassuk a Bibliát, járunk gyülekezetbe, Isten tiszteletre, bibliórára, számunkra is egy rendszerességet adhat a Biblia ismeretben, egyfajta elmélyülést, egy remélhetőleg lelki érettségre való eljutásnak a lehetősége is. És ugyanakkor hívunk mindenkit, így nyitott ez az alkalom azok felé is, akik most kezdik az első lépést megtenni, és hívogathatunk ezután is barátaink, ismerőseink közül bárkit ide erre az alkalomra, mindenkit szeretettel várunk. Valóban a cél az, hogy így együtt épüljünk, és épüljön Isten egyháza. A mai előadás témája, az első téma a Bibliáról általában. Ehhez készült egy vázlat, amiből szeretnék mindenkinek adni egyet, illetve ha továbbadjuk, akkor mindenki lehet egyet ebből a vázlatból. Ez segít nekünk abban, hogy az elhangzott előadásnak a vázlata nyomtatott formában is előttünk van, és haza tudjuk vinni, illetve aki hozott tollat, az jegyzetelhet is nyugodtan erre a lapra. Egy tollat tudok adni, ha valaki kér. Ez nem szent írás, ez azért van, hogy használjuk, jegyzetelhetünk gondolatainkat, elhangzó, számunkra fontosnak tűnő gondolatokat a vázlatpontok mellé le tudjuk jegyzetelni, és ez a későbbiekben is segítség lehet a számunkra, hogy ha valamit meg akarunk keresni, valamire vissza akarunk emlékezni, akkor így a vázlat segítségével megtehetjük. És minden alkalommal, bibliaiskola minden egyes alkalmáról készül majd egy-egy ilyen vázlat, amit haza tudunk vinni, illetve a szóban elhangzó előadás, ahogy látjuk is, hangfelvétel is készül róla, és akinek van lehetősége az interneten, a gyülekezet honlapján is meghallgatható lesz, így ez is segítség abban, hogyha valaki nem tud mindig itt lenni, minden estén valami oknál fogva nem tud egy-egy alkalommal itt lenni, akkor be tudja pótolni, akár az internetről meghallgatva, vagy a vázlat alapján a fő lényeges pontokat tudja követni. A mai alkalmunk első felében tehát egy előadás hangzik el, aztán pedig egy kis szünetet tartunk, amikor a tea és sütemény, ami előttünk van, abból fogyaszthatunk nyugodtan, de közben is, ha valaki szeretne, akkor nyugodtan vehet ezekből a dolgokból, és a második részében beszélgetni fogunk ezekről az elhangzott dolgokról. A Bibliáról általában az első pont, megismerhető Isten? Ezt a kérdést tesszük fel. Sokféle elképzelés van az ember maga értelmével, azonban Istent nem ismerheti meg. Ahány vallás, annyiféle istenkép, annyiféle gondolat, de ezek az ember találmányai, emberi alkotások, mondhatjuk így is, az ember által készített bálványok. Mégis akkor hogyan ismerhető meg Isten? Egyedül úgy, hogyha ő kijelenti magát. Ha ő kijelenti magát, ha ő megismerteti magát, akkor ismerhetjük meg Istent. Második pont a kijelentésről. Hogyan lehet meghallani Isten szavát, hogyan szól Isten hozzánk? Isten kijelenti magát, Isten nem hagy minket tudatlanságban. A kijelentésnek két része van, az általános kijelentés és a különös kijelentés. Az általános kijelentésről beszélünk először, aztán pedig a különös kijelentésről. Akik konfirmáltak, talán nem nagyon régen, inkább a fiatalabbak, vonatkozik ez, azok a konfirmációi olvasókönyvben is találkoztak ezzel a témával, és ott ez a felelet hangzott el, hogy 3+1. 3 ez az általános kijelentés, Isten szól hozzánk a természetben, a történelemben, a lelkiismeretben, és a +1 a különös kijelentés, Isten szól hozzánk Fia Jézus Krisztus által, testélet ige és a írott formában, a Biblia által, az olvasott írott ige által. Nézzük tehát először az általános kijelentést, természeten keresztül, közvetve is szól Isten hozzánk. A Zsoltárok könyve 19. részének 2. versében azt olvassuk, az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Tehát ha valaki a világ dolgait értelmes szívvel vizsgálja, a teremtett világot, az eget, a földet, az életet benne látja, akkor ez alapján fel kell, hogy ismerje, hogy van Isten, aki teremtette, létrehozta a földet, az eget, Isten dicsőségét hirdeti az ég, kezének munkájáról beszél a menny, ahogy mondja a Zsoltáros. Egy egyszerű példával szoktuk ezt szemléltetni, ha arra gondolunk, hogy itt van előttünk egy épület, ez a gyülekezet terem épülete is, akkor tudhatjuk, hogy volt valaki, egy tervező, aki ezt az épületet megtervezte, voltak munkások, akik fölépítették, és így készült el ez az épület. Naivitás lenne azt gondolni, hogy csak úgy a véletlen folytán jött létre egy ilyen épület, valami fajta ősrobbanás következtében összeálltak így ebben a formában a téglák, vagy fal, és cserép, és tető került, és ablak ebbe az épületbe. Nyilvánvaló, hogy az épület azt hirdeti, hogy volt valaki, aki megtervezte, felépítette. És így van a teremtett világ is, sokkal inkább azt hirdeti, hogy ez a teremtett világ gyönyörűsége, nagyszerűsége, a világban tapasztalható törvényszerűségek, mind-mind azt hirdetik, hogy Isten az, aki teremtő, aki létrehozta ezt. Tehát Isten szól természeten keresztül, természet hirdeti a teremtő Isten dicsőségét, de az ember, aki szívében megromlott, az ember nem képes ebből az Istent felismerni, nem tudja meglátni azt, hogy az ember bűnös és megváltásra szorul. Szól Isten a történelem által, a történelem is egy érdekes képeskönyv, amely Isten hatalmáról, tetteiről szól, de a bűnös ember nem mindig képes felismerni, meglátni a történelem eseményeiben Isten világkormányzását. Lelkiismeret által is szólhat Isten, de a lelkiismeret sem biztos eszköz, mert megtéveszthető, elnémítható, elaltatható az ember lelkiismerete. Áldás békesség, gyertekbe, szeretettel köszöntünk benneteket. Akár itt előn is még van egy szék, itt is van, vagy ott hátul. Jó. De üljetek be a körben, nem maradjatok ki a körből. Tehát az általános kijelentésről azt, igen, a vázlatot lehet venni egyet. Azt mondhatjuk, amit Pál a római levélben így fogalmaz meg, a római levél első részének 20. versében, olvassuk ezt az igét, ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, mondja Pál, a világ népei felé, hogy megismerhették volna Istent, ami Istenből nem látható, az ő hatalma, dicsősége, világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható az ember számára. Ez az általános kijelentés. De Isten közvetlenül is szól hozzánk, különös kijelentés által. Isten gondoskodott róla, hogy az embernek ne a csillagokból kelljen kiolvasnia, ne a történelem rejtélyeiből kelljen kibogoznia, ne a lelkiismeret tétova érzéseiből kelljen kitalálni az ő akaratát, ezért adta Isten a különös kijelentés ajándékát. Hogyan érkezik hozzánk ez a különös kijelentés? Isten szól, majd Jézus Krisztusban megjelenik. Különös kijelentés ajándéka pedig irodalmi formában, a Bibliában, testet öltött alakban pedig Jézus Krisztusban van előttünk. Mi a célja a különös kijelentésnek? Két igét hadd idézzek, először a János evangélium első fejezetének 14. versét, ahol ezt olvassuk, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Illetve a 18. vers szintén a János evangélium első fejezetéből. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Az Istent, akit ember nem láthatott, az egyszülött Isten Jézus Krisztus által jelentette ki, tette magát megismerhetővé Isten ami számunkra. És egy másik idézet, a zsidókhoz írt levél első részének első verse, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Különös kijelentés Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában jelenik meg, lesz láthatóvá, megismerhetővé a mi számunkra. Harmadik pont, a Biblia, mint leírt kijelentés. Először is azt a kérdést tegyük fel, miért írták le? Isten parancsolata a Biblia. A Mózes második könyvének 17. részének 14. versében azt olvassuk. Akkor így szólt az Úr Mózeshez, írd meg ezt a dolgot emlékeztetőül egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe. Tehát Isten parancsa ez Mózesnek, hogy írja le, és hátra levő, utána jövő nemzedékek számára az Isten kijelentése megmaradjon. Az ötödik Mózes 5. könyvének 31. fejezetének 24. versében pedig azt olvassuk, amikor Mózes leírta egy könyvbe ennek a törvénynek az igéit elejétől a végéig. Tehát Isten parancsa szerint írja le Isten törvényét elejétől a végéig. Így lehet számunkra Isten kijelentése írott formában a kezünkben. Maga a Biblia görög szó jelentése többes számban könyvek, biblos könyveket jelent, hát Biblia könyvek gyűjteménye tulajdonképpen. Mikor írták le a Bibliát? Krisztus előtti 1700-as évektől Krisztus utáni 100-as évekig mehetünk el. Nagyjából ez az időköz az, amiben az ószövetségi könyvektől egészen az újszövetségi könyvekig leírtak, és ezek egybegyűjtve úgy, ahogy ma a kezünkben van, elkészültek. A legrégebb darabjai 3000 évesnél is idősebbek. Az ószövetségi kánon lezárásáról pedig tudjuk, hogy a Krisztus utáni 100-ban az úgynevezett jamniai zsinaton történt. A kánon, az a szó zsinór mérték, vagyis hitünk, életünk számára mértékadó könyvek jegyzékét jelenti, azokat a könyveknek a jegyzékét, azoknak a szent írásoknak a jegyzékét, amelyek hitünk és életünk számára valóban mértékadók. Hány könyvből áll a Biblia? Egyszerű képlet, ha megjegyezzük, 39 plusz 27, ez egyenlő 66. Tehát 39 könyv az Ószövetség, 27 könyv az Új Szövetség, így a teljes Szentírás 66 könyvből áll. Két fő része van, az Ószövetség és az Új Szövetség. Az Ószövetséget héberül írták, az Új Szövetséget görögül. Hoztam héber és görög Bibliát, ezt majd később a szünetben körbe adom és bele lehet tekinteni, hogy szemünkkel is láthassuk a Biblia szövegét, a héber szöveget, a görög szöveget, illetve az úgynevezett vulgata, az Ószövetségnek a görög fordítása, és a Septuaginta és a vulgata pedig a latin fordítás is itt van, ezt is majd megnézhetjük. Régebben az Új Szövetség vagy Ószövetség helyett használatos volt a testamentum kifejezés is, Ó testamentum és Új testamentum, ami végső akaratként fordítható. És érdekes megjegyezni azt is, hogy a mi református egyházunknak a címerében is megtalálható ugye a zászlós bárány, és a két könyv, az Ó és Új Szövetségi teljes szentírás kifejezi azt, ez a címer, hogy egyházunk az Isten igéjére, erre a fundamentumra épül. Az Ószövetség felosztása Jézus idejében törvény, a proféták és az írások így osztották fel az Ószövetséget. Biblia mai felosztása szerint a hittankönyvekben úgy találjuk, hogy történeti, tanítói és profétai könyvekről beszélhetünk, így az Ószövetségben 17 történeti könyvet találunk, Mózes első könyvétől az Eszter könyvéig, 5 tanítói vagy költői könyvet, Jóbtól Énekek énekéig, Zsoltárok ide tartoznak, és 17 prófétai könyv, Ézsaiástól, nagy prófétáktól a kis prófétákig, Malakiásig bezárólag. Hasonlóképpen az Új Szövetségben is történeti könyvek 5, található a 4 evangélium és az apostolok cselekedeteinek könyve, 21 tanítói könyv, ezek a levelek, és az Új Szövetségben egyetlen egy prófétai könyv, az utolsó Új Szövetségi könyv, a Jelenések könyve. Itt jegyezhetjük meg azt, hogy a magyar fordítás számunkra fontos, az Új Szövetséget Szilveszter János fordítja le 1541-ben, és a teljes Szentírás Károly Gáspárnak köszönhetjük, 1590-ben Vizsolyban készült el. Ennek a Vizsolyi Bibliának a reprint hasonlás kiadása a templomban, az úrasztalán is megtalálható, ha alkalmunkban, akkor beletekinthetünk ebbe a szép kiadású Bibliába. A Luther Márton idején a Bibliának még csak 15 fordítása volt, és az évtizedek, évszázadok során egyre több nyelvre lefordították a Bibliát. A mai modern nyelvre 1975-ben a Károly Gáspár által készített bibliafordítás 400. évfordulójára készült el az úgynevezett új fordítás, amit sokan használnak. Néhány érdekesség a Bibliával kapcsolatban. Volt egy anglikán lelkész, aki megszámolta, hogy hány betűből és hány szóból áll a Biblia. 3.566.480 betű. megszámolta. Ezt gondolom az angol fordításban így, magyarban ez lehet, hogy változhat, és szó pedig 474.746 szó szerepel. Ez azért érdekes, mert így azt is ki lehet számolni, hogy hol van az Ószövetség közepe. A Krónikák második könyvének 20. részének 17. versénél, ez szerint a számolás szerint, ahol ezt olvassuk, hogyan szabadít meg bennünket az Úr. És ez is egy találó és szimbolikus üzenet. Az Új Szövetségnél pedig az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetének 18. versénél, ahol Pál apostolról olvassuk, hogy Jézust és a feltámadást hirdette. És az egész Szentírásnak, vagy az Új Szövetségben az evangéliumok evangéliumának nevezzük János evangélium a 3. részének 16. versét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez tömören, biohéjban az evangélium örömüzenete röviden. Miért egyedülálló könyv a Biblia? Ez a következő vázlatpont. A Biblia ígéretek és ígéretek beteljesüléséről szól. Isten szól, ad ígéretet, és láthatjuk ezeknek az ígéreteknek a valóra válását is. Lukács evangélium a 24. részének 27. versében olvassuk. És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Olvassuk ugye az Emmausi tanítványok történetében, akikhez csatlakozik Jézus útközben, beszélget velük, még nem értik pontosan az eseményeket, amelyek történtek nagypénteken, már hallottak valamit húsvétről, Krisztus feltámadásáról, de még nem tudnak hinni, és Jézus velük megy az úton. Mózestől kezdve, valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól, hiszen az ószövetségi ígéretek Jézus Krisztusban teljesednek be. És a 44. vers ugyanitt, ebben a Lukács evangélium 24. fejezetében majd így szólt hozzájuk: ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Itt látjuk a Biblia felosztását is, ahogy Jézus az ószövetségi szentírást megnevezi, Mózes törvény, a próféták és a zsoltárok, így együtt a szentírás, és mindaz, ami megvan írva, annak be kellett teljesednie, ígéret és beteljesedés. Következő kérdés az, hogy megbízható-e a Biblia? Hát azt tudjuk, hogy sokan kételkedtek és kételkednek ebben. Ki a Biblia szerzője? Mózes 4. könyvének 12. részének 8. versében azt olvassuk: szemtől szembe beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Tehát itt olvassuk, hogy szemtől szembe Istennel kommunikál, beszél Mózes, kapja a kijelentést. A már idézett újszövetségi igerész, a 2. Timóteus levél 3. részének 16. verse, egy nagyon fontos rész, ahol azt mondja az írás: a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Van egy szó az igében: Istentől ihletett. Ez fontos megértenünk, hogy a Szentírás emberi mű, hiszen embereket használ Isten eszközül, akik által szól, akiken keresztül szól, akik leírták, mégis nem emberek találmánya, nem emberek gondolata, hanem Istentől ihletve írták le, Istentől kapták az üzenetet, amit lejegyeztek, ami számunkra a Szentírásban kijelentett Isten. Tehát a teljes írásról mondja Ó és Újszövetségi Szentírásról, hogy ez Istentől ihletett üzenet, ami hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Az Isten embere, a keresztény ember tökéletes legyen, minden jó cselekedetre felkészített. És még egy idézet a Galata levélből, az első rész 12. versében azt mondja Pál, mert én nem emberektől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Tehát mindaz, amiről Pál ír az ő leveleiben, az nem emberektől van, nem is tanítottak rá, mondja, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kapta és adta tovább a számunkra. Szentlélek szerepe az ihletés, tehát megbízható a Szentírás, mert Isten maga a szerző. Még egy igerész Péter első levelének, első részének 10. verse. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennünk levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és ezeket követő dicsőségről. Tehát Krisztus bennünk levő lelke által szólnak szent írók. A Biblia keresztény hit fundamentuma, tehát erre épül rá mi keresztény hitünk, az Efézusi levél 2. részének 20. verse, mert ráépültek az apostolok és a próféták alapjára, ráépültetek az apostolok és próféták alapjára, sarokkő pedig maga Jézus Krisztus. Van-e eredeti példány, kérdik sokan. Szentírásnak másolatai maradtak fent. Az Új Szövetségnek körülbelül 5000 görög nyelvű kézirata maradt fent a korunkra. Ez sokkal nagyobb szám, mint bármilyen más irodalmi műről fennmaradt kézirat. Egy-egy híres ókori írónak a műveiről sokkal kevesebb kézirat maradt fent, sokkal későbbi időkből való kéziratok maradtak fent, mégsem vonja senki kétségbe ezeknek a hitelességét. A legértékesebbek és legfontosabb bibliai kéziratok a Krisztus utáni 350-es évig nyúlnak vissza, mint amilyen a vatikáni kódex, amit a vatikáni könyvtárban olvasnak, vagy a sínai kódex, sinaitikus a londoni British Museumban található. És itt kell megjegyeznünk mi a következő pontban szó is van, ezekről a mit találtak a Hold tengeri barlangokban 1947-ben. Sokan sokféle könyvet, filmet, tudósítást olvastak talán már ezekről a tekercsekről. Egy nagyon értékes régészeti felfedezés volt, és egyben a Biblia hitelességének egy olyan bizonyíték, amely megcáfolhatatlanná tette bibliai kéziratoknak a hitelességét. A világi tudósok részéről az a vád érte többször is a bibliai kéziratokat, hogy az idők során a másolás, kéziratok másolása során valószínűleg hibák, másolási hibák kerültek ezekbe a kéziratokba. Így egészen 1947-ig a legrégibb megtalálható kézirat Krisztus utáni 4. századból való. Amikor azonban 1947-ben itt a barlangokban elrejtett kéziratokat megtalálják, akkor találnak például egy olyan Ézsaiás tekercset, ami az akkutig ismert bibliai kéziratoknál mintegy 1000 esztendővel régebbi. És így lehetőség volt arra, hogy összehasonlítsák ezt az 1000 esztendővel régebbi kéziratot az addig ismert kézirattal, és ekkor lepődtek meg igazán a Biblia kritikusai, hogy nem találtak eltérést. A szentírók, a másolók olyan pontosan másolták ezeket a szentíratokat, hogy hiba nélkül év századokon és évezredeken keresztül tovább tudták adni Isten jelentését. Istenünk igéje örökre megmarad, Ézsaiás könyvének 40. részének 8. versében olvassuk ezt az igét, és így látjuk, hogy régészeti leletek is megtalált, régészeti leletek is mind-mind ezt támasztják alá, Istenünk igéje örökre megmarad. És végezetül néhány gondolat azzal kapcsolatban, hogy hol nyissam ki a Bibliát, sokan felteszik ezt a kérdést. Nem érdemes csak úgy találomra fölcsapni a Bibliát, mint egy Jós könyvet, hogy most valami fontos kérdésben döntést akarok hozni, és akkor valahol fölcsapom, és majd az első mondat, amit olvasok, az lesz az üzenet. A Bibliát nem így kell használnunk, a Bibliát folyamatosan kell olvasnunk napról napra, haladva, a Bibliát imádkozva kell olvasnunk, hiszen holt betű, az imádságos lélek Istennek való beszélgetés által nyílik meg, lesz élő üzenetté a mi számunkra. Miért fontos számomra a Biblia? Biblia meggyőz arról, hogy Isten szeret engem, és szólni akar hozzám. A Biblia meggyőz arról, hogy Jézus Krisztus megváltott engem, ő a barátom és testvérem. A Biblia meggyőz arról, hogy a Szentlélek Isten munkálkodik bennem, és el akar vezetni az örök életre. A Biblia arra tanít, hogy az embereket testvéremnek tekintsem és szeretsem. A Biblia megmutatja, hogy mi az életem értelme és célja. A Biblia segít abban, hogy reménységben éljek Isten jelenlétében és az örök élet bizonyosságában. Ennyit szerettem volna elmondani, bevezetésképpen